Mai éjjel az Úristen egy kedves rokonomat hozta elém álomban. Nagyon erőteljes álomképeket kaptam, és az igazság az, hogy nem először kapok vele álmokat, hanem már talán ötödik alkalommal. Az első álmot, amit megoszthattam vele személyesen, az még aznap beteljesedett. Tehát egyértelmű jelet kapott ő is arra vonatkozóan, hogy én, amit mondok neki, azt nem magamtól mondom, nem én akartam őt zavarni vagy zaklatni bármilyen érdekes kijelentéssel is, hanem mindaz, amit láthattam álomban, az még aznap beteljesedett. Tehát nyilvánvalóvá tette így a mindenható Isten, hogy én azt mondom el neki, amit tőle kaptam, az ő féltő szeretetéből. És írtam egy levelet neki mostani, és úgy érzem, hogy a levél talán az írott szó, az, ami ugye megmaradt, a kimondott szó, hát az legtöbbször elszáll, így, hogy most felvétel készül erről, nyilván megmarad, de az írott szó az általában azért megmarad, és bármikor visszaolvasható, és használható. Olvasnám azt a levelet, amit írtam neki, és közben, hogyha még ad valamit a mindenható Isten, azt hozzáfűzném ehhez a felolvasáshoz. Talán emlékszel, hogy amikor néhány évvel írtam egy üzenetet, hogy gyere át egy kávéra, végül én mentem át hozzád, mert te épp főztél. Azt mondtam, hogy kaptam egy álmot feled, de végül, amire elmondtam, mit álmodtam, akkor az álom valóra is vált. Mert pontosan úgy, ahogy láthattam, aznap együtt utaztunk a telepjáróban, és mielőtt útra keltünk volna, te meglátogattad a kutyát, és még a medvékhez is kimentünk. Végül pedig beszéltem neked a secret szó jelentéséről, ami az álomban a telepjárót oldalára volt felírva. Az elmúlt időszakban több álmot is adott az Úristen veled, legutóbb akkor, amikor érdeklődtem egy rokonod felől. Vele végül találkoztam, és beigazolódott az, hogy nem ok nélkül láthattam róla, amit láttam. Találkoztunk, és töltöttünk egy kis időt együtt, és elmondhatta, hogy milyen sorscsapások érték az elmúlt években, ami teljes mértékben igazolta azt, amit láthattam álomban, tehát volt értelme a találkozónak. Mielőtt elmondanám, milyen álmot adott az éjszaka a jóságos Isten, csupán néhány szót arról, hogy mit jelentenek ezek az álmok. Ha máshol nem, a templomban bizonyára hallottad, hogy Jézus, amikor tanított, mindig példabeszédekkel, úgymond allegóriákkal szólt az emberekhez, hogy csak az alázatos szívűek és a szelidek értsék meg a tanításait. És ezt mondta: azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsajás jövendőlése, amely ezt mondja: halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek, mert megkövérdett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Nos, ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt, ő most is példabeszédekkel, példázatokkal, képes beszédekkel, allegóriákkal tanítja azokat, akik menthetők, akik lelkét még nem torzította el teljesen a világ. Ugyanúgy, mint ahogy te annak idején meséket olvastál nekem lefekvés előtt, a jóságos Isten ma is képes beszédekkel tanítja, és figyelmezteti azokat, akiket ő megszólít és életre hív. Ezért az elme számára sokszor, amíg ő nem adja megértést, az álmok értelmetlennek tűnnek. Azonban, ha tudomásul vesszük, hogy az álmokat teremtőnk adja, és tőle kérünk megértést, egy új világ bontakozik ki előttünk, amelyről a gyermekkor elmúltával, megtelve a felnőttkor nehézségeivel és gondjaival, mi nem igazán vettünk tudomást. A másik egyszerű oka annak, hogy Isten álmokat bocsájt a szemünkre, mint ahogy meg is van írva, az, hogy elfordítsa tekintetünket azokról a hazug álmokról, amelyeket ez az elbukott világ táplál bele az elménkbe, és amelyekkel rabigába hajt minket. Az éjszaka valamelyik angol király udvarában voltam, mint az ő tanácsosa. Szemtanúja voltam annak, hogy ő kártyán elvesztette minden vagyonát, még a királyságát is. Látszólag ugyan megmaradt az ő királysága, de úgy, mint aki szolga a saját királyságában. Mivel mindenétől megfosztották, ő csak a felszínen volt király, ugyanis nem ő irányított, hanem azok az emberek, akikkel játszott, és akik kiforgatták őt a vagyonából. Ez a király, amikor szembesült azzal a ténnyel, hogy neki már semmije sincsen, teljesen kétségbe esett. Véget akart vetni az életének, mert nem akart többé szolgaként, bábként élni a saját királyságában. Azzal a tudattal, hogy idegenek kezében van minden vagyona és az egész élete. Azonban még mielőtt véget vetett volna az életének, odamentem hozzá, megráztam őt, és elmondtam neki, hogy ha Krisztushoz fordul, ő minden veszteségét nyereséggé változtatja. Mert mint ahogy megvan írva, ő az urak ura és a királyok királya, aki legyőzte a halált, és akinek hatalma van mindenek felett. Ezért meg kell értenie, hogy épp azáltal nyert meg mindent, hogy elvesztett mindent. Ezek kapcsán nyilván eszembe jutnak Pál apostol szavai. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent, az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. A következő államképben még mindig nem te vagy a főszereplő, hanem a király lánya, a hercegnő, akit el akartak rabolni a király ellenségei, akik szövetkeztek ellene, és kiforgatták minden vagyonából. A hercegnőnek menekülnie kellett az ellenség elől, és tőlem kért segítséget. Azonban közöttünk egy amolyan titkos szerelmi viszony volt. Nagyon ragaszkodtunk egymáshoz, mint amikor a szerelmesek el sem tudják képzelni, hogy egymás nélkül éljenek. Valósággal láttam, hogy teljesen behálóznak az ellenségeink. Bármerre is mennénk, minden lépésünket ki tudják számítani, nyomon tudnak követni, és bármelyik percen elfoghatják őt, mármint a hercegnőt. És ha ez megtörténik, örökre rab marad. Megértettem, hogy csak akkor lesz biztonságban a hercegnő élete, ha szabadon bocsájtom, feloldozom őt titkos szövetségünk kötelékei alól. És noha édes volt a szerelmünk, akkor leltem igazi békére, amikor az igazi vőlegény gondviselésére bíztam őt. Sőt, az volt az iránta érzett szeretetem kiteljesedése, hogy átengedtem őt annak karjaiba, akiről tudtam, hogy valóságosan meg tudja védeni őt minden bajtól. Ezen a ponton szintén Pál szavai jutnak eszembe, aki jelképesen Krisztust vőlegénynek nevezi, azokat az embereket pedig, akiket ő megszabadított bűneik és az elhibázott múlt rabságából mennyasszonynak mondja. A Bibliában az egyház, a Krisztus teste, a mennyasszony, a napba öltözött asszony jelképesen mind ugyanarra utalnak. Azon emberek közösségére, akik új életet kapattak Isten kegyelme, Krisztus önfeláldozó szeretete által. A következő államképben már a te irodádban voltunk, ahol vadonatúj óriás képernyők voltak, amelyeken dolgozni szoktál. Két dolgot emelt ki az Úristen ebből az államképből. Az egyik az, hogy csődöt mondott a technika, teljesen összeomlott a rendszer, és sehogy sem lehetett helyrehozni. Még én is megpróbáltam hárítani a problémát, de mind hiába. Minden próbálkozás kudarcba fulladt. Arra emlékszem még ebből a képből, hogy ebben a hatalmas irodában egy különleges benti cipő volt a lábunkon, amelyről azt mondtam neked, hogy pontosan ilyent viseltünk a király kastélyában is. Ennyi volt az álom, most pedig röviden elmondom, amit megértettem belőle. A király és az ő királysága, amit elveszített, a mi földi életünket, birodalmunkat jelképezi, amit mi magunknak Isten nélkül felépítettünk ebben az elbukott emberi világban. Gazdagságot, hírnevet, elismerést, tekintélyt szereztünk magunknak, éppen úgy, mint a földi királyok teszik. Ezt tettük mindannyian velem az élen. Nem hiába adta az Úristen, hogy Covidnak nevezzék a pandémiát. Korona, vírus identitás, COVID, korona vírus identitás. Azon személyek vírusa, akik saját magukat királlyá tették, mint Bodó Attila. Ezt mondja Jézus, mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, mint ez a kisgyermek, felmagasztaltatik. A COVID tehát először nem Kínában jelent meg, hanem az én bűnös szívemben, azáltal, hogy földi királyságot hoztam létre magamnak, és felmagasztaltattam magamat mások figyelme, elismerése és dicsérete által. Azonban azt mondja mindenható Isten, a mi atyánk, hogy minden király el fogja veszíteni a királyságot, amit saját magának épített. Mint tudjuk, sokan örökre elvesztették azt, amikor megfulladtak a lélegeztetőgépen. Viszont Isten kegyelmes volt hozzánk, mert mi még élünk, és nekünk még mindig van esélyünk arra, hogy önként átadjuk a mi földi királyságunkat annak kezébe, akinek hatalma van az élet és a halál felett. Ebben az álomképben nem csupán a figyelmeztetés van benne, miszerint elvétetik tőlünk a királyságunk, és a rabok leszünk a saját birodalmunkban, mint ahogy történik is a legtöbb ember életében, hanem Isten féltő szeretete, aki nem engedte, hogy a király csalódottságában elvesse az életét. Tehát ebben az álomképben, vagy az első álomképben Isten figyelmeztet arra, hogy a királyságot el fogjuk veszíteni, a saját királyságunkban rabok leszünk, ugye, mint ahogy nagyon sok híres és neves ember, akár gazdag ember, vállalkozó ember a saját királyságában, amit ő épített magának, rab, mert ki van szolgáltatva teljes mértékben annak a rendszernek, amellyel ő játszott, és amely lehetővé tette azt, hogy ő király legyen ezen a földön, ebben az elbukott emberi világban. Tehát Isten figyelmeztet arra, hogy ez a királyság véget fog érni mindenki számára, a kedves rokonom számára, mint ahogy számomra is véget ért, és mindenki számára, hogy véget fog érni. Viszont azt is megmutatja, hogy sokak számára ez annyira erős trauma lesz, hogy némelyek megkísérik elvetni az életüket. De Isten őt megvigasztalt ebben az álomban, és kívánom, hogy a valóságban, élőben is vigasztalja őt meg, még mielőtt az ő királyságát elveszteni végleg, bárminek köszönhetően. Legyen neki igazi vigasztalása, és értse meg, hogy amennyiben Krisztushoz kiállt, ő mindent a javára fog fordítani, még ezt a veszteséget is. Velem szó szerint ez történt, ugyanis amikor összeomlott az én földi királyságom, amit magamnak építettem, engem is megkörnyékeztek az öngyilkos gondolatok, hogy más semmit sem ér a földi életem, de az Úr Jézus nem engedte, hogy ezek a gondolatok legyőzzenek, és az öngyilkosságba kergessenek, hanem felkínálta számomra, hogy megosztja velem az ő királyságát, amelyet nem ő épített, hanem ajándékba kapott az atyától, mert ő engedelmes volt, alázatos szívű volt és szelíd volt. Azt a királyságot, amiért azt mondja Pál apostol, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélt, és mindent veszni hagyott. Tehát ezt a királyságot felkínálja mindenható Isten Jézus Krisztus által mindannyiunk számára, és ez, mint tudjuk, örök királyság. Tehát arra kérdés a válasz, hogy ki az a király ebben az álomban, az, hogy bárki lehet, aki felismeri, hogy rabjává vált a saját királyságának, amelyet ő maga épített, és be tudja látni, hogy a lelke nem arra vágyik, hogy király legyen egy olyan királyságban, amelyet lélektelen, bűnös emberek építettek, hanem inkább arra, hogy gyermek legyen abban a királyságban, amelyet a mindenható Isten épített Jézus Krisztus által, a szelidek és az alázatos szívűek számára. Nagyon fontos elmondani, hogy bár az Úristen felkínálja azt a lehetőséget minden földi király számára, senkire sem kényszeríti rá. Tehát felkínálja számára is, a kedves rokonom számára ezt a lehetőséget, hogy ott legyen vele, amikor összeomlik az ő földi királysága, mint ahogy össze fog omolni, mint ahogy mindenki királysága összeomlik. De felkínálja ezt a lehetőséget, hogy ott legyen mellette, és megvigasztalja, és ne engedje, hogy kárt tegyen magába, hanem ellenkezőleg, mint ahogy tudjuk az írásból, a Bibliából, Isten felkínálja számunkra a bűnök bocsánatát, és azt, hogy újjászülessünk Krisztus beszéd által, és örököljük azt a királyságot, amit ő kínál az ő gyermekei számára. Nyilván, akik nem hajlandók szembesülni azzal, hogy ez a hazug királyság, amit mi építettünk, megöli, és a kárhozatba taszítja az emberi lelket, azok számára ez csupán egy buta gyerekmese maradt, amit felolvastam. Viszont azok számára, akik meglátták ennek a földi királyságnak az árny oldalait, és őszintén kívánnak kiszabadulni annak rabságából, ez a mese Isten szerelmes levele. Nekem őszinte reménységem van a kedves rokonom, családtagom felől, ugyanis vele beszéltem, és ő is, tudom, hogy ő is megláthatta ennek a hazug királyságnak az árnyoldalait, amiről itten, amit a földön itten megtapasztalhattunk. Sőt, amikor arról beszéltünk, hogy mi lehetne a megoldás az emberiség számára, hogy ne abba az irányba menjen tovább, amelybe elindult, ő egyértelműen kijelentette azt, hogy hát csak is a háború, hogyha minimum egy harmad az embereknek meghalna. És sajnos ez így is van, ez le is van írva a Jelenések könyvében, hogy ez fog történni, és ez a Covid-dal már elkezdődött. Tehát őszinte reménységem van nekem afelől, hogy a kedves családtagom, rokonom élni fog a vala lehetőséggel, hogy még mielőtt ez a földi királyság, amit ő is felépített, hamis ambícióktól fütve, mint ahogy én is, és sokan mások, segítségül hívja az élő Isten nevét, Krisztus nevét, hogy legyen neki vigasztalása, legyen neki kapaszkodója, és tudjon megmenekülni, hogy ez a királyság, ami összeomlik, ne omoljon rá az ő életére, és ne temesse a romjai alá magát, őt. A második álomképet bevallom, hogy én magam sem értem, te talán majd többet megértesz belőle, mint én, mondom a kedves rokonomnak. Csupán az általános üzenetre és örökérvényű igazságra hívnál fel a figyelmet, miszerint azt a bűnös királyságot, amit a felnőtt felépített, és ami megnyomorította az ő lelkét, átörökíti a gyermekeire. Ez az életrendje, drága emberek. Tehát amit a felnőtt, az apuka meg az anyuka felépít, az a hazug bűnös királyság, amit ő ráépít az ő családságára, az ő hamis ambícióira, az ő bűneire, az ő paráznaságára, azt a királyságot és annak nyomorúságát, lelki gyötrelmeit mindenki átadja a gyermekeinek. Ez az életrendje, ez meg van írva a Bibliába. Eképp a hercegnőnek nincs más választása, ugye, ebben az álomban, mint örökölni azt a rabságot, amit a király ráhagyott. Ezért üldözték a hercegnőt, a királynak a lányát, ugye. Ezt Isten úgy fogalmazza az ő profétája által, hogy megbünteti az atyák vétkeit harmad és negyed íziglen, de irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Ez egyébként a második parancsolat, a bálványokról, a bálványimádásról szóló parancsolat, amit a katolikus egyház kivett a 10 parancsolatból, teljesen eltávolított. Ezt mondja a második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Sajnos ugye nemhogy nem estünk volna bele a bálványimádásba, mi itt Székelyföldön, ugye ebben a szűzanya kultuszban, ebben a hamis, hazug, pénzimádó és szűzanyaimádó katolikus vallásban, hanem sajnos a legtöbben nem is tudtuk meg, hogy mi az, hogy bálványimádás. Tehát, mint mondtam, a katekézisekben kivették a második parancsolatot a 10 parancsolatból, tehát az emberek nem is tudnak erről, hogy nem volna szabad nekünk faragott képet csinálni semminek a hasonlatosságára, sem az égben lévők, tehát még Jézus hasonlatosságára sem lenne szabad faragott képeket csinálni, azokat tisztelni. És sajnos mi elkövettük ezt a hibát, emlékszem, hogy annak idején még én is segítettem a kedves rokonomnak ilyen faragott képeket, bálványokat csinálni, amelyeket árusítottunk Csíksomjón, és hát rengeteg pénzt lehetett abból csinálni, még azoknak is, akik ugye eladták a bálványokat. Ebben én is bűnrészes voltam. Én ugye akkor tudatlan, fogalmam sem volt arról, hogy mit cselekszem. Meggyőződésem, hogy ő sem tudta, hogy mit cselekszik, ezért is kapta Istentől azt a nagyon kemény figyelmeztetést, még annak idején avval a terepjárós álommal, amelyben Isten egyértelműen megmutatta, hogy az ő járműve, az ő földi élete az egyháztól van, ettől a hazug elbukott egyháztól van, és figyelmeztette őt, hogy amíg nem késő, meneküljön onnét, mondjon le arról a terepjáróról, mert különben veszélybe kerül az ő élete és az ő lelke is. Még egyszer olvasom a második parancsolatot, mert úgy érzem nagyon fontos, hogy megértsük, annál is inkább, hogy ez mondom, ki van véve legtöbb vallásból, ezt nem. Tehát a tizedik parancsolatot azt ketté osztották, és így lett meg a tíz parancsolat. A másodikot teljesen kivették, kidobták, minthogyha az nekünk nem van a fontos. Tehát amit Isten kőbe vésetett Mózes által, azt mi kidobtuk, és teljesen figyelmen kívül hagytuk. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát annak a jelentése, hogy a hercegnőnek ugye menekülnie kellett, és üldözték őt az ellenségek, azok az ellenségek honnét származnak, hát azokat örökölte ugye az apukától, az apjától. Így örökítik át a férfiak és a nők, az apák és az anyák, az ő bűneiket, az ő bűneik terhét, az ő gyermekeikre, a hercegekre és a hercegnőkre. Mint ahogy eddig egyetlen hercegnőnek sem, hercegnő sem szabadult meg az apja által ráhagyott rabságból, a földi szerelem által, úgy senki sem szabadulhat meg a bűn rabságából, a földi szerelemek által, csak a mennyei szerelem, az igazság szeretete által. Ezt láthattam álomban. A földi szerelem az én esetemben például nem feltétlenül a tulajdonképpeni szerelmet jelentette, hanem például a motorozást, az utazást, a szabadosságot, a parázna kapcsolatokat, a csajozást. Mások számára pedig a hírnév, a pénz, vagy az anyagi siker, vagy bármilyen hobbi és szenvedély lehet ez a földi szerelem, amivel eltereli az ember a saját figyelmét az igazságról, Isten életet adó szaváról. Tehát jelképesen ebben az álomban én voltam a földi szerelem, és meg akartam menteni a hercegnőt. Tehát ennek az álomképnek a jelentése az, hogy a hercegnő, tehát mi egyébként, mert tudjuk jól, hogy amikor Isten tanít álmokban, akkor általában minden szereplő is mi vagyunk, mi lehetünk. Sőt, hogyha valaki olvassa a Bibliát, és Istennek a lelke által olvassa, felismerheti magát minden szereplőben. És ugye Isten itt megmutatja azt, hogy a hercegnő, tehát maga a gyermek, a királynak a gyermeke, vagy másképp a mi lelkünk, az nincs ahogy megszabaduljon, megmeneküljön földi szerelmek által, tehát hobbi, szenvedély, földi kincsek által, hírnév által, emberek elismerése által, oklevelek által, pénz által, vagy bármilyen földi hobbi, földi öröm, testi élvezet által. Ez a második államképnek az üzenete és a jelentése. És persze az, amikor én lemondtam erről a hercegnőről, és azt mondtam, hogy nem akarom őt már megmenteni, hanem átadom inkább a vőlegény kezébe, akinek van hatalma megmenteni, akkor én egy hatalmas szabadságot éreztem, ugyanis éreztem azt, hogy a hercegnő most már végre biztonságban van az ő élete, és én is örültem neki, hogy nem kell elvesszen. Mert hogyha én vele vagyok továbbra is, ugye most ebben az államban én jelképeztem ugye a különböző földi örömöket, pótcselekvéseket, hobbit, szenvedélyt, elismerés, sikeres vállalkozás, pénz vagy bármi. Tehát ugye ezek mind ilyen megszemélyesítések. És ugye azt mondhatja mindenható Isten, hogyha az ember nem szakad el az ő földi hazug örömeitől, nem mond azokra nemet, és nem keresi az igazi örömöt, ami nem más, mint az élő Isten szava, az ő szabadítása. Jézus Krisztus által ugye ő a vőlegény, addig ő nem lehet szabad, és nincsen biztonságban az ő élete. Ez a második államkép jelentése, hát azt hittem, hogy nem értem, de most, hogy így beszélek róla, az Atya kibontotta ezt számunkra. A harmadik álomképben az álom dicsőséges szerzője teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy ki az a király, és hogyan fogja elveszíteni az ő birodalmát. Az, hogy az irodádban olyan cipőben jártunk, mint a király kastélyában, szintén egyértelmű utalás arra, hogy ki a király, akitől elvitetik a hatalom. Dániel próféta könyvének negyedik része leírja, hogyan buknak el a földi királyok. Az történt egyébként Júliával is, a kedves húgommal. Csak annyi, hogy Isten kegyelmes volt hozzá, és nem engedte, hogy elveszítse az ő földi életét, hanem esélyt kapott ő is arra, hogy megismerje az igazi örömet, az igazi békességet az ő lelkében, hogy még mielőtt véget érne az ő földi élete, tudjon teljesen megbékélni az ő teremtőjével, igazságban járni, és gyermekként, Isten gyermekeként létezni. Hála legyen az ég és a föld teremtőjének, hogy nem csak elvette tőle azt a királyságot, amit magának felépített, hanem megkegyelmezett neki, és megkímélte az ő életét, ekképp esélyt adva arra, hogy megismerje azt a királyságot, amely sosem fog összedőlni. A nagy képernyőkről, amiket láthattam az irodádban, röviden annyit, hogy a Jelenések könyvében Jézus úgy nevezi azt, hogy a fenevad képe, fenevad szája, tehát azt, amit mi úgy hívunk, hogy képernyő, a televízió képernyője, a telefon képernyője, vagy úgy általában a média, de valamilyen szinten ennek ugye nyilván részét képezik a hamis vallások is, a közoktatás ugye ennek a képernyőnek. Ez a fenevad képe, emberek. Tehát fontos megérteni az allegóriát, ami a Jelenések könyvében van, Jézus szavait, hogy mi a fenevad képe, a fenevad szája. Hát az, ami kívülről manipulál minket, ugye? Így is mondhatnánk. Tehát a nagy képernyő, amiket láthattam az irodádban, röviden annyit ugye, hogy a Jelenések könyvében Jézus úgy nevezi azt, hogy a fenevad képe, fenevad szája. És mint tapasztaltuk, azokon keresztül folytak be a mi elménkbe azok a hazug álmok, amelyek arra késztettek, hogy saját királyságot építsünk magunknak ebben az elbukott, bűnös emberi világban, amelynek mindannyian a rabjaivá váltunk, mint ahogy az állam is mutatta. Bizonyára te is hallottál már valahol a fenevad bélyegéről, ugye ez egy lassan most már közhelyé vált, ugye ezekben az időkben mindenki hallott róla a fenevad bélyegéről, amelyről beszél Jézus a Jelenések könyvében. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának porából. Tehát ugye itt Jézus egyértelműen kijelenti, hogy ha valaki imádja a fenevad képét, mit jelent imádni a fenevad képét, a képernyőket? Hát azt jelenti, hogy a képernyők által szerzem az inspirációt, a fenevad képe, képernyője által, vagy külső forrásból, külső intézmények által szerzem az én inspirációmat, az én álmaimat. Miért nincsenek a legtöbb embernek álmai? Azért, drága embertársak, mert Amerika átvette azoknak az államoknak a szerepét, amit Istentől kaptunk. Gyermekkorunkban álmodtunk, voltak álmaink, sőt, még repültünk is. Isten megmutatta a valóságot álomban, gyermekkorunkban. De ahogy megbarátkoztunk a képernyőkkel, iskolába jártunk, egy új értékrendet kaptunk kívülről, a külső képekből, a fenevad képéből, és ezek a képek megmérgezték a gyermeknek az elméjét, és az ő értékrendjét teljesen felborították. Amikor azt mondja Jézus, hogy felveszi a fenevad bélyegét a homlokára, vagy a jobb kezére, hát a kérdés az, hogy honnét veszi fel az ember a fenevad bélyegét? Hát a képről, a fenevad képéről, a fenevad képernyőjéről, a külső képekből, amelyeket elbukott bűnös emberek tárnak szemeink elé, úgynevezett tudósok meg vallásipari szakemberek tárnak a szemeink elé. Azok a külső képek, ugye a fenevad képernyőjéről, képéről. Mit jelent az, hogy felvesszük a homlokunkra? Hát az, hogy felvesszük a homlokunkra, az nem más jelent, mint az, hogy felvesszük a gondolkodásunkra. Tehát azok a képek, amiket én kívülről bevettem, mint gyermek, ugye egy elbukott oktatási rendszerből, és én is ugye egész hamar megszerettem a képernyőt, a számítógép képernyőjét, a televízió képernyőjét. Tehát hogy vettem fel a fenevad bélyegét a homlokomra? Úgy, hogy felvettem a gondolkodásomra, mert a külső képek, amiket kívülről kaptam, manipulálták az én gondolkodásomat. Tehát megfosztottak engemet az én gyermeki mi voltomtól, Isten gyermeki mi voltomtól. Így váltam én is ugye serdülővé, kamasszá serdülővé, felnőtté, és végül egy ilyen zombivá, aki gyártja a pénzt, vágyik a sikerre, vágyik az elismerésre, építi az ő földi királyságát. Tehát így vettem fel a fenevad bélyegét a homlokomra, avagy a gondolkodásomra, majd pedig a jobb kezemre, avagy a cselekedeteimre. A fenevad felvétele a jobb kézre, ez gyakorlatilag annak megcselekvése, amit a világ beleültet az emberek fejébe, azok a divat hullámok, meg hamis értékrend, amit kaptunk akár az iskola által is, vagy a televízió képernyő által, a számítógép képernyő által, a telefonok képernyő által. Ez mind a fenevad bélyege, ami homlokunkon, a mi gondolkodásunkban, valamint a fenevad bélyege a jobb kezünkben, jobb kezünkön, a vagyat cselekedeteinken. Más szóval úgy építette fel mindenki az ő kis földi királyságát, hogy a képernyőre nézett, ami elütette az ő fejében a hamis királyság gondolatait, amelyről elhitte, hogyha az felépül, boldog lesz az ő élete. Ez egy nagy elhitetés, amelynek sajnos mindannyian áldozatai lettünk, és amely végleg maga alá temetett némelyeket. Ugyanis, mint tudjuk, a Covid-ban, ugye, akik ezt a hazug európai értékrendet üldözték, és úgymond megvalósították önmagukat így vagy úgy, sokaknak összeomlott az életük, amikor belettek zárva, amikor hirtelen változás történt az ő megszokott értékrendjükben, vagyis az életrendjükben, a mókuskerékben sokan öngyilkosok lettek, mint tudjuk. Tehát híres és neves emberek is többek között, ugye itt a mi földünkön is voltak olyan személyek, akik hatalmas földi királyságot építettek fel, akár vállalkozás formájában, és amikor jött a Covid és szembesültek azzal, hogy amit ők életnek neveztek, az aluljában nem élet volt, mentek és felakasztották magukat. Tehát ilyen is történt sajnos, és nem csak Székelyföldön, nem csak a környékünkön, hanem mindenhol a világban. Tehát ez történt, hogy a Covid idején sokan öngyilkosok lettek, amikor szembesülniük kellett azzal, hogy amit eddig életnek hittek, annak jóformán semmi köze nem volt az élethez. És abban az órában már semmi sem segített, amiben addig reménykedtek. És itt szeretném felhívni a figyelmet, minden kedves hallgató figyelmét, hogy ez még egyszer meg fog történni. Isten azt mutatja, hogy ami jönni fog, az sokkal borzalmasabb, mint a Covid. A szembesülések sokkal intenzívebbek lesznek, mint a Covid idején, és sokaknak az életük, mint a kártyavár, úgy fog összeomlani, és sokan el fognak veszni, akár öngyilkosság által. És akik nem ismerték meg az élő Isten szavát, a Jézus Krisztusnak a beszédét, nem értették meg, hogy mit jelent az ő áldozata, az ő szavai mit jelentenek, és nem kapták meg az újjászületés ajándékát, sokan arra a sorsra fognak jutni, mint azok, akik a Covid-ban önként véget vetettek a földi életüknek. Az első álomban, amit veled kaphattam, és ami még aznap beteljesedett, a terepjáród márkája az volt, hogy szikret. Tehát ezt láttam a terepjáródon. És nyilván ezt elmondtam, hogy ez a Bibliában mit jelképez. A Jelenések könyvében fel is olvasom, azt mondja, hogy és az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, ugye ez az elbukott hazug anyaszentegyház, ez a vatikáni anyaszentegyház, amelyet mi is szolgáltunk, ő is szolgált. Elég hosszú időn keresztül fogalmam sincs, hogy most mit csinál, tényleg nem nyomozok senki után, csak azt mondom, amit kapok én a mindenható Istentől. És emlékszem, hogy elmondhattam, mert még államban megkaptam a kijelentést, hogy ez a hazug egyházat jelképezi, aminek ő is a szolgája. Tehát az ő királysága alá van rendelve ennek a hazug egyháznak, amelytől ő kapta, ugye, amelyen keresztül ő is kapta ugye, a megélhetését és a lehetőséget, hogy felépíthesse ezt a királyságot, amit itt a földön felépített magának. Ha netán emlékszel még, abban az államban a terepjáró az életed járművét más szóval a te földi királyságodat jelképezte, amelyet te az egyháztól kaptál, a velük kötött szövetség által, amely révén fellendítheted a vállalkozásodat. Viszont akkori beszélgetésünkből kiderült, hogy te is megláthattad ennek az úgynevezett egyháznak az árnyoldalait, hisz ő nekem megvallotta személyesen, hogy ő is látja, mi történik, és ő is teljesen kiábrándult, csalódott abban az egyházban. Azért, amit tettél mostanig, azt én el kell mondjam, hogy azt mondja mindenható Isten, hogy a tudatlanság idejét elnézi. Tehát nekem is elnézte a bálványimádást, nekem is elnézte azt, hogy sportot üztem a paráznaságból, a csajozásból, a gazemberségből. Tehát mindenkinek elnézi, ha nem nézni el, ha Isten nem volna készen arra, hogy megbocsássa a bűneinket, a bűneidet, akkor nem adna ilyen álmokat, ilyen figyelmeztetéseket, amiket én félve mondok el neked. Mert hisz én, amit mondok, azt Isten figyelemben mondom, nem magamtól mondom. Nekem nincsen kedvem ahhoz, hogy bárkit így a saját fejemtől megszólítsak, és ilyen súlyos dolgokat közöljek vele. Tehát a szíved mélyén te is tudod, hogy ez a szervezet nem azt a hatalmat képviseli, amely az életre visz, hanem azt a hatalmat, amely a kárhozatba viszi lelkek millióit, ez a katolikus egyház. Ezért mutatta az Úristen, hogy ez a királyság, amely téged is rabul ejtett, össze fog dőlni, vagy pedig elvitetik tőled azért, hogy ne emészze fel végleg a lelkedet. És az, aki te valójában vagy, teremtőd az élő Isten szemében, kiszabaduljon ebből a csapdából. Tehát ezért mutat Isten ilyen álmokat, ezért figyelmeztet, mert ez, amit én mondok, ez mindenképp meg fog történni. Ezt te nem fogod tudni elkerülni. Ezt úgy igazából nyilván, mint tudjuk, senki sem fogja tudni elkerülni. Csak az, ami nem mindegy, hogy amikor omlik a királyság, ez a hazug királyság, amit egyenként felépítettünk, akkor mi a romok alá fogunk-e kerülni, és el fogunk-e veszni, vagy pedig kifutunk abból a királyságból, addig, amíg nem késő. Mint mondtam, erre a hamis világi értékrendre épülő királyság mindenki számára, hangsúlyozom, mindenki számára össze fog dőlni. Ezt a birodalmat egyetlen király sem tarthatja meg. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy annak romjai maguk alá temetnek minket, vagy pedig meghalván az igazi király életre hívó szavát kimenekülünk belőle, amíg nem késő. Tehát tudjuk jól, hogy aki olvasta a Bibliát, azt tudhatja, hogy több helyen is azt mondja Jézusról, talán Pál apostol, hogy urak, ura, királyok, királya. A Jelenések könyvében is ez van írva, hogy urak, ura, királyok, királya. Tehát az ember úgy menekül ki ebből a hazug királyságból, amely tönkretette az ő életét, és az ő lelkét teljesen meghidegítette, eltorzította. Úgy menekülhet ki az ember ebből a királyságból, hogy az igazi királyhoz fordul, a királyok királyához, az urak urához. Mert az, ahogy mondja Pál apostol, nem adatott más név az ég alatt, amely által meg lehetne menekülni. Ezt mondja mindenható Isten Pál apostol szavai által. Ugyanakkor a Jelenések könyvében ezt mondja Jézus, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Tehát Isten figyelmeztet minket, hogy fussunk ki ezekről a helyekről, ebből a szellemiségből, ebből a hazug királyságból, amit mi is építettünk az ő segítségükkel. Ha valakit érdekel, hogy ez bővebben kifejtve, hogy hangzik, olvassa el Jelenések könyvének a 18. részében, a 4. bekezdéstől, még egyszer. Fussatok ki belőle én népem, ez az állam üzenete a kedves rokonom számára, és mindenki számára, akiben még van alázat és szerítség a Teremtő Istennel szemben. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Boldogok azok a királyok, akik hallják Isten életre hívó szavát, és követik azt, hogy kimeneküljenek abból a királyságból, amely hamarosan össze fog omlani, maga alá temetve emberek millióit. Amikor a húgomat, Júliát kivették a mentőből, az első szava az volt, már alig volt hangja, az első szava az volt, hogy pokol. Elmondta, hogy a pokolban járt. Azután pedig azt mondta, hogy a valósággal való szembesülést senki sem fogja elkerülni. Senki sem fogja tudni elkerülni. Tehát mindenkinek szembesülni kell azzal, hogy ő milyen királyságot épített. Ő ezt a szembesülést túlélte, mert Isten kegyelmes volt hozzá. Az ártatlan véréért Isten megkegyelmezett neki. És azok imáért, akik mint újjá született emberek imádkoztak érte, azok imáért Isten neki megkegyelmezett. És el kell mondjam itt a kedves rokonomnak, családtagomnak, hogy te hozzád is kegyelmes ő, mert féltőn figyelmeztet. Ugyanis nem a saját akaratomból kaptam ezeket az látásokat, ezeket az álmokat, és nem a magam akaratából írtam, hanem az ő akaratából, féltő szeretetéből. Azonban, mint az előbb is mondhattam, nem fogja rád kényszeríteni az ő kegyelmét a mindenható Isten. Ezért mondja Jézus Krisztus szavai által, hogy aki keres, azt talál. Aki kér, az kap. Aki zörget, annak ajtót nyitnak. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot, mert megtalálják azt, és az igazság szabadokká teszi őket. Ezt most én felolvasnám fordítva is, emberek, mert úgy érzem, hogy a mai ember nem érzi ennek a kijelentésnek a súlyát. Azt mondja Krisztus, hogy aki nem keres, az nem talál. Aki nem kér látást a szemeire a mindenható Istentől, nem fog kapni látást a szemeire Istentől. Aki nem zörget, annak nem nyitnak ajtót. Aki nem éhezi és nem szomjazza az igazságot, nem fogja meglátni azt, és nem fog szabaddá válni általa. És fennáll a veszélye, hogy ez a hazug földi királyság maga alá fogja temetni az ő lelkét. Itt közben jelzem, hogy a kedves rokonnal kapott álom, a közös álom, amiben ugye mindkettőket láttam, amelyben ő is szerepelt, meghallgatható a kiáltószó.hu oldalon, vagy pedig a YouTube-on, a kiáltószón, és a címe az, hogy Börtön a jéghegy csúcsán. Amennyiben indítást érzel, hívj bátran, és beszélünk, ha Isten is úgy akarja. Bár gyarló ember vagyok, nem biztos, hogy tudom a választ minden kérdésre, viszont az teljesen biztos, hogyha te kérdezel, és nem engemet, hanem a mindenható Istent, ahogy mondja a próféta, hogyha hozzáforulsz látásért, a szemeid megnyitásáért, amit ebben az álomban láthattam, és korábban is láthattam, az nem kell beteljesedjen. Hisz a mindenható Isten nem azért figyelmeztet minket, hogy stresszeljen, vagy hogy legyilkoljon minket, vagy hogy kigunyuljon minket, hanem azért, hogy kapjunk esélyt a megmenekülésre. Hogy a mi tévelgésünk és a bűneink, amiket mi halmoztunk egész életünkbe, az ne kerüljön a mi életünkbe, ne kerüljön a mi lelkünkbe, hogy ne vesszen el a mi lelkünk. Ugyanis, mint tudjuk, és ugye ez már szintén közhely, nagyon sok bizonság van az interneten, nagyon sok bizonságtevő van, akik elmondják, nem csak Jézus Krisztus, nem csak a próféták, hanem akik Istenhez fordulnak, mindenki megtudja azt, hogy az élet örök. Tehát a test halálával a lélek nem hal meg. Úgy igazából ez nem hit kérdése. A pokol és a mennyek országa az nem hit kérdése. Csupán az hit kérdése, hogy hova fogsz kerülni, hova fogok kerülni, mert erről mindenki maga dönt, ugyanis Isten nem kényszeríti ránk a mennyek országát. Tiszta ingyen van, megad minden eszközt, megadja a tanítást, nem kell hozzá semmilyen vallás, hanem személyes kapcsolat, alázatos gyermeki szív és két hajlékony tért, hogy tudjál letérdelni a teremtőd előtt, Jézus Krisztus előtt, és mer kérni látást a szemeidre, hogy megnyissa a szemeidet, és megad minden eszközt ahhoz, hogy megszabadulj mindentől, ami ebben a hazug királyságban tart téged. Aki megírhatta ezt a felvételt, megkérem szépen, ossza meg embertársaival. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!